Szeretettel köszöntelek benneteket a mai délelőtti istentiszteleti alkalmunkon. Mielőtt megnyitnánk a Szentírást, meg szeretném kérdezni tőletek, hogy ha Jézus Krisztusnak az életét, az életére gondolunk, az ő szolgálatára, amikor itt járt a Földön, akkor eszetekbe jut-e olyan eset, amikor Jézus nem tudott meggyógyítani valakit. Volt olyan helyzet, amikor Jézus nem tudott valakit meggyógyítani. És hogyha úgy kérdezem, hogy először nem tudott meggyógyítani, akkor eszetekbe jut-e? Van ilyen mondat?
Van egy olyan, igen, hogy azt mondja a Szentírás, hogy ott azon a környékén nem tett csodákat, sok csodákat a hitetlenség miatt. Tehát biztos benne van az is, hogy nem tudta meggyógyítani az embereket, amelyeket.
Aha.
Mert hitetlenek voltak. És a második az, hogy először nem teljesen sikerült meggyógyítani azt az embert, a vak embert. Először csak félig gyógyult meg, és utána már teljesen.
Köszönöm. Igen, erre a konkrét esetre gondolok én is. Nézzük is meg ezt a történetet Márk evangélium a 8. fejezet 22. versétől, amikor azt a történetet olvassuk, hogy odavittek Jézus vagy egy embert, hogy meggyógyítsa, és Jézus nem tudta meggyógyítani. És mindjárt megnézzük azt, hogy mi ennek a mélysége ennek a történetnek. Tehát Márk evangélium a 8. fejezet 22. versétől olvassuk közösen a 26. verséig a Szentírást. Tehát Márk evangélium a 8. fejezet 22. versétől. Azután Betsaidába ment Jézus, és egy vakot vittek hozzá, és kérik őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falun kívül, és a szemeibe köpvén, és kezeit rátévén, megkérdi őt, lát-e valamit. Az pedig föltekintvén mondta, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveti annak szemeire, és feltekintete véle, és megépüle, és látott messze, és világosan mindent. És hazaküldte mondván, se a faluban ne menj be, se senkinek el nem mond a faluban. Tehát látjuk, hogy ebben az esetben, amikor Jézus Krisztus elé visznek egy embert, akkor az az érdekes eset történik, hogy nem gyógyul meg teljesen legelőször. És azért gondoltam, hogy ezt a történetet gondolnánk végig, hogy meglássuk azt egyrésztről, hogy mi az oka annak, hogy valaki nem gyógyul meg. És ugyanakkor, ami nagyon fontos, még lássuk meg azt is, hogy Jézus Krisztus hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, hogyan viszonyul hozzánk, amikor mi nem gyógyulunk meg. Ahogy Marian is mondta, volt, hát konkrét esetet ezt tudjuk a Bibliából, de volt más eset is, amikor azért nem tett csodát, tudjuk a Szentírásból, mert az ő hitetlenségük miatt. És hogyha nem csak konkrét betegségekre gondolunk, hanem annak az összefüggésére is gondolunk, hogy volt-e olyan ember, aki nem tudott Jézus segíteni. Tehát, hogyha ezt a kérdést gondoljuk végig, hogy volt-e olyan ember, aki Jézus nem tudott segíteni, akkor sajnos több eset is eszünkbe juthat. Konkrét eset például Júdás. Láttunk helyzeteket a farizeusok körében is, emberek kapcsán, akik ott volt a gazdag ifjú, aki vágyott Jézushoz, de utána mégsem tudta azt a lépést megtenni, amire Jézus megkérte. Ezek alapján is a Szentírás arra tanít, hogy sajnos van olyan eset, van olyan helyzet, amikor maga a Jóisten sem tud velünk mit kezdeni, és hogy miért van ez. Ott van ebben az első esetben is a magyarázat, amit Marian említett, hogy az ő hitetlenségük miatt. Az ő hitetlenségük miatt. És hogyha konkrétan megnézzük ezt a történetet, amit most felolvastunk, akkor mi az, amit látunk? Azt látjuk, hogy Jézus ott van egy helyen, Betsaidába, és azt látjuk, hogy voltak emberek, akik oda vittek egy vakot. Felmerül a kérdés, hogy ezt a vakot, ezt mikor vitték Jézushoz? Akkor vitték Jézushoz, akkor, amikor még Jézus nem is ismerték? Akkor vitték Jézushoz, amikor éppen Jézus csak fellépett a szolgálatában? Ha megnézzük a korábbi eseményeket, akkor láthatjuk azt, hogy Jézus már javarészt benne volt az ő szolgálati munkájában. Nagyon sok csoda megtörtént már ekkor. Nagyon sok emberen segített. Itt van 4000-ek megvendégelése. A 8. fejezetben különböző betegeknek a meggyógyítása, hogyha visszalapozunk még Márk evangéliumába. És úgy vitték ezt a beteget Jézus Krisztushoz, hogy tudták már Jézusról, hogy ez az ember, ez képes meggyógyítani embereket. Sőt, már Jézus halottat is feltámasztott ekkor. Tehát elterjedt a hír Jézusról, hogy ő isteni hatalomnak a birtokosa, aki csodát tud tenni. És így vitték ezt a vakembert Jézushoz, akiről olvassuk a 23. versben, hogy megfogta a vaknak kezét, és kivezette a falun kívül. És amikor a szemeibe köpött, és a kezeit rátette, és megkérdezte tőle, hogy mit lát, akkor ez az ember azt mondja, hogy látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Gondoljunk erre a részére a történetnek úgy, hogy mi Jézus helyében mit tettünk volna. És amikor én is gondolkoztam ezen a történeten, akkor elég így elgondolkodtam, hogy hány olyan eset van, amikor hogy megfigyelem azt, hogy amiben ügyes vagyok, amiben a Jóisten adott képességeket, talentumokat, akár milyen területre gondolhatunk, akár a saját munkakörünkben, otthon végzendő feladatokban. Vagy eszembe jutott egy nagyon-nagyon egyszerű kis példa, amivel talán mindenki találkozhat a gyülekezetben. Mindenkinél van otthon gondolom gáztűzhely, és van otthon gyufa, amivel meg szoktuk gyújtani. És mondom, ez egy nagyon kis egyszerű, kis szemléltető példa, amit akarok mondani, hogy amikor elővesszük azt a kis gyufaszálat a gyufás dobozból, és meggyújtjuk, és begyújtjuk a gázt. És hány olyan eset volt, ami így eszembe jutott nekem is, hogy egy ilyen kis vékony kis gyufaszál, alig van rajta méreg, és nem az van, hogy azzal próbálkozok tovább, hogy meggyújtsam a gyufát, hanem azt már el is dobom, hogy az már semmire való, hanem veszek egy olyan gyufaszálat, ami igenis látom, hogy azzal be lehet gyújtani a gázt. És ezt azért mondom ezt az egyszerű példát, mert ez szemlélteti azt, hogy Jézus helyzetében képzeljük magunkat, akiről tudjuk azt, hogy Isten hatalma volt vele. És tudjuk azt, hogy ő képes volt arra, hogy meggyógyítsa a betegeket. Oda kerül hozzá egy ember, akit meg akar gyógyítani, és nem gyógyul meg teljesen. És Jézus mit tehetett volna? Azt mondhatta volna, hogy hát figyelj, én itt vagyok már, rengeteg embert meggyógyítottam, és te meg nem gyógyulsz meg. Akkor veled már nem fogok foglalkozni. És Jézus mit tett ennek ellenére? Nem elvetette ezt az embert, hanem azt olvassuk a 25. versben, aztán kezeit ismét ráveti annak szemeire. És feltekintett véle, és megépült, és látott messzire és világosan mindent. Tehát Jézus Krisztus nem vetette el ezt az embert, hanem ismét a kezeit rávetette, és azt olvassuk, hogy látott messze és világosan minden, teljes csoda történt, teljes gyógyítás történt Jézus Krisztusnak köszönhetően. Kicsoda Jézus Krisztus? Milyen ember volt ő? Milyen élete volt? Hogyan viselkedett az emberekhez? Hogyan viselkedett az emberek iránt? Van egy profécia Ézsaiás könyvében, szeretném, hogyha odalapoznánk, Ézsaiás könyve 42. fejezetéhez, ahol találunk egy kijelentést, vagy több kijelentést is, az eljövendő messiásra vonatkozóan, hogy ő milyen lesz. Ez a messiás, akit az Isten ígért, aki eljön az emberek közé, ez hogy fog viseltetni az emberek között? Hogy fog viselkedni az emberekkel. Egy hosszabb szakasz van erről a proféciáról, az Ézsaiás könyve 42. fejezetéből, mi csak az első és a harmadik verset fogjuk olvasni. Az első és harmadik verset. Itt azt írja. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népnek. Harmadik vers. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Mit mond a messiásról, mit mond Jézus Krisztusról az ige? Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Ez a két hasonlat is mennyire szemlélteti azt, hogy ugyanúgy, ahogy mi is találkozhatunk a hétköznapunk során azzal, hogy például ott van a pislogó gyertya. Nem tudom, ti hányszor éltétek meg, akik idősebbek vagytok a gyülekezetbe, akkor még gyertyát többet kellett használni, vagy mécsest. Nálunk is így gyermekkoromban emlékszem jobban arra, hogy amikor áramszünet volt, akkor apukám szándékosan felvásárolt több gyertyát is, betette a fiúkba, hogy ha áramszünet van, legyen itthon gyertya, hogy meg tudjuk gyújtani, legyen fény. És bizony nálunk is volt olyan, hogy ez a gyertya elkezdett pislogni. És ugye ez bosszantó tud lenni, amikor az ember látni akar, főleg akkor, hogyha olvasáshoz használja. És amikor ez a gyertya elkezd pislogni, akkor vajon mi mit csinálunk? Eloltjuk ezt a gyertyát, és hozunk egy másikat? Mit mond a Szentírás Jézus Krisztusról, hogy a pislogó gyertya belet nem oltja ki? És itt van ez a történet ezzel a vakemberrel kapcsolatban, ahol megláthatjuk ennek a proféciának a teljesülését, hogy Jézus Krisztus, ő úgy viszonyul hozzánk, úgy viseltetik irántunk, hogyha mi pislogunk, hogyha mi majdnem kialszik a mi szeretetünk, akkor ő nem azt teszi, hogy elfordul tőlünk. És itt gondoljunk csak arra, hogy mindenki a saját személyes életében, hogy mikor volt az időszak, amikor a Jóistenhez közel került. Mikor volt az, amikor megtapasztalta Istennek a mélységes szeretetét, a tapasztalatok sokaságát. Amikor tapasztalhatta azt, hogy Isten rajta keresztül más embereket is meg tud szólítani. Más embereken is segíthet. És ahogy mi is egy mécsesek lettünk, egy világítók, ahogy Jézus mondta, hogy mi legyünk a világ világossága, mi legyünk az a gyertya, ki világít az embereknek, és mikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy elkezdünk kialudni, amikor a hitünk meggyengül. És sokszor sátán bennünket megkeres, hogy ott van, hogy egyből elkezdjen kétségbeesésbe hajtani bennünket, hogy te vagy az az ember, aki Istenben bízol. És adja a gondolatokat, hogy te nem mehetsz Istenhez, hát nézd meg, adta a tapasztalatokat, adta az ő szeretetét, az ő kegyelmét, amit meg is tapasztaltál, fel is használt téged az ő munkájában, emberekkel kapcsolatban, és most hitetlenkedsz. És meg kell látnunk azt, hogyha ilyen gondolatok vannak előttünk, akkor ez nem a jó Istentől van. Meg kell látnunk azt az ígéretet a jó Istentől, hogy ő nem az az Isten, aki, hogyha pislogunk, aki, hogyha megtörünk, megtörik a mi hitünk, akkor ő elfordul tőlünk. Nem az az Isten, aki azt mondja, hogy téged most már nem használlak fel, van rajtad különb. Hanem ez az Isten, akiről mi tanulunk, akiről olvasunk a Szentírásban, egy olyan Isten, aki nem töri el a megrepett ládat. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ő megerősít bennünket. Itt van ez a vakember, akit Jézushoz vittek, és Jézus nem hagyja magára. Jézus Krisztus nem hagyja magára ezt az embert. Ő ott marad vele, és ha kell, még egyszer ráteszi a kezeit. Azt a kezet, aki gyógyításra, ami gyógyításra képes. És ha kell, másodjára is felemel. És ugyanakkor, hogyha nem csak a saját életünkre nézünk, hanem sajnos hajlamosak lehetünk arra is, hogyha más embereknek az életét nézzük, azokat az emberekért, akikért munkálkodunk mi. És itt gondoljatok azokra az emberekre, akikért esetleg imádkoztok már évek óta, vagy akikért munkálkodtok. És mit láttok eredményként? Valamikor, hála jó Istennek, azt látjuk, hogy igen, az Istenhez fordul. De van olyan eset, amikor azt látjuk, hogy sajnos, hiába úgymond a mi fáradozásunk, mintha nem történne semmi. Egy tapasztalatot ezzel kapcsolatban hadd mondjak el, amit én éltem meg, hogy amikor a jó Istenhez közel kerültem, és volt egy szomszédom, egy lány, akivel középiskolában együtt jártunk minden reggel, együtt jártunk iskola utáni programra is, röplabdaedzésre is, és mindig, amikor mentünk az iskolába, vagy jöttünk hazafelé, vagy egyébként is hétvégén is, ahogy találkoztunk az utcába, mindig automatikusan mondtam neki, mert vele voltam olyan kapcsolatban, azokat a tapasztalatokat, amit a Jóisten adott nekem. Elmondtam neki azokat az igei felismeréseket, amire rávilágított a Jóisten, és telt így az idő, több hónap eltelt, és folyamatosan tapasztalatokat tudtam neki mondani, és láttam azt, hogy Jóisten rajtam keresztül őnek is hitet akar adni, hitet akar ébreszteni benne. És képzeljétek el, hogy volt egy eset, amikor megkeresett engem, és azt mondta, hogy tehát olyan helyzetbe került, hogy egyszerűen kilátástalan az egész helyzet. És elkezdett nekem panaszkodni, hogy így van, meg úgy van, meg hogy nem tudja, hogy mi lesz, hogy lesz, mint lesz. És tudjátok, hogy bennem mi volt ezzel párhuzamosan? Az volt bennem a lelkemben, hogy mondhat ilyet, amikor hány tapasztalatot elmondtam már neki. Hogy panaszkodhat? Keserűség volt a szívemben, mert nem értettem azt, hogy ő miért nem hisz. Ő miért nem tud úgy a Jóistenhez fordulni, ahogy én a Jóistenhez fordultam. És képzeljétek el, hogy amikor elkezdte ezt a panasz áldozatát mondani nekem, hogy párhuzamosan volt bennem ez a gondolat, ez a lelkület, elkezdtem azon gondolkodni, hogy hiába való volt mindaz az egész, amit én mondtam neki akkor, vagy addig. És olyannyira bennem volt ez a gondolat, hogy még el is mondtam neki abban a szituációban, hogy nincs értelme ennek a hívőségnek. Képzeljétek el, és tudjátok, mit mondott ekkor? És ez az a pont, amikor megszégyenültem nagyon. Azt mondta nekem, hogy megijedt, és azt mondta nekem, hogy ne mondjak ilyet. Mert amióta én elkezdtem mondani a tapasztalatokat, a bibliai felismeréseket, ő azóta olvassa a Bibliát. És azóta kezd a Jóistenben bízni. És amikor ezt így elmondta nekem, teljesen kész voltam. Tehát én nem tudtam semmit erről, akkor mondta abban a helyzetben először. És úgy megszégyenültem a Jóisten előtt, hogy miért gondolok én ilyet. Hogy miért van ez a lelkület bennem, miért van az a lelkület bennem, hogy én azt a pislogó gyertyabelet el akarom oltani. Azt a megrepett nádot el akarom törni. És akkor értette meg a Jóisten velem azt, hogy bárkivel is kapcsolatban állok, mert igenis tudjuk azt, hogy a Jóisten felelősséget adott nekünk, szeretteinkért, családtagjainkért, szomszédainkért, valakiért, ezt mindenki maga tudja. És hogy tartsunk ki amellett, hogyha még lesznek is olyan körülmények, lesznek is olyan helyzetek, amikor az az ember meggyengül. De gondoljunk itt a gyülekezeti életünkre is, amikor úgy találkozunk egymással, testvérekkel, hogy látjuk az ő életébe, hogy ő most idézőjelben mondom, így szoktuk sajnos megnevezni magunkban, hogy hitehagyó lett, vagy megtorpant az ő hitében, hogy mit csinál, hogy lássuk azt, hogy ez nem arra odakott, hogy mi ezt az embert utána menthetetlennek ítéljük, hanem pont arra, amit Jézus Krisztus maga is tett, hogy erősítsük, adjuk annak a gyertyának az oxigént, hogy tegyünk érte, hogy ne pislogjon. Erősítsük meg őt. Mondjuk el a mi tapasztalatainkat, bátorítsuk, hogy lássa az az ember, hogy ott vagyunk mellette, és hogy ez a gyülekezet, vagy ez a testvéri kapcsolat, ami közöttünk van, ez egy állhatatos, kitartó kapcsolat, hogy egymást segíteni tudjuk ezekben a helyzetekben. Hát igenis látjuk azt, a Szentírás kimondja, hogy ha sátán lehet, akkor a választottakat is elhitetleníti, elfordítja az Istentől. És ne csodálkozzunk azon, hogy most a végidőben, ha találkozunk ilyen helyzetekkel, hogy az az ember gyengül meg, akiről talán a legkevésbé gondoltuk volna. És ne legyen az a lelkület se bennünk, hogyha esetleg lelkész látunk olyan helyzetben, vagy olyan dolog esetleg kiderül róla, vagy olyan helyzetbe kerül, ahol egyáltalán nem példaértékű az ő magatartása. Ne azt lássuk meg benne, hogy hát neki pedig tudni kéne. Hát neki pedig meg kéne állnia. Hanem lássuk meg azt, hogy mindannyian testvérek vagyunk a Krisztusban. Mindannyian meggyengülhetünk, de egymáson keresztül a Jóisten támogathat bennünket. És gondoljunk csak Illésre, ugyanúgy, ahogy a szombatiskolán is szó volt róla. Ott volt Illés, aki a Jóistenhez ragaszkodott, akit a Jóisten felszólított, felkért arra a szolgálatra, hogy általa mutassa meg az Isten az ő hatalmát, hogy az emberek, a népnek a szívét fordítsa vissza az élő igaz Istenhez. És ha megnézzük Illésnek az életét, akkor látjuk azt, hogy Illésen keresztül Isten hatalmas dolgokat megtett. Illés imáján keresztül a Jóisten nem adott esőt. Illésnek az imáján keresztül a Jóisten tüzet hozott alá az égből. És nézzük meg azt, hogy ez az Illés, akiről igencsak mondhatjuk azt, hogy ő megtapasztalta azt, hogy mit jelent az Istennek a hatalma, mit jelent az Istennek a szeretete. Ez az Illés a következő napon megtörten könyörög azért, hogy az Isten vegye el az ő életét, mert nem bírja tovább. És ez a történet is arra utal, arra tanít bennünket, hogy egyrészt ne lepődjünk meg azon, hogyha valamelyikünk elgyengül, ahogy utaltam is rá az előbb, ne lepődjünk meg azon se, hogyha a lelkész, vagy olyan ember, aki esetleg még példaértékű szerepet is töltött be az életünkben, olyan ember meggyengül, hanem lássuk meg azt, hogy Jézus Krisztus, a Jóisten mit tesz ezzel az emberrel. Nem veti el magától. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. És Illéssel is mit tett a Jóisten? Nem hányta föl neki azt, hogy Illés, hát mennyi tapasztalatot akarsz még? Mennyi csodát tettem már a te életeden keresztül? És itt hitetlenkedt? Nem ilyen a Jóisten. A Jóisten azt tette, hogy megkereste őt, szembesítette azzal a helyzettel, hogy mit csinálsz itt, de látjuk azt, hogy oda küldte az angyalt, gondoskodott róla fizikailag is, táplálta őt, és gondoskodott róla lelkileg is, hogy az a személyes kapcsolat, ami megvolt azelőtt a Jóisten és közötte, az ismét szilárd legyen. Elhívta Illést, hogy ismét találkozzon vele, hogy ismét megerősítse az ő hitét, és ismét szolgálatba állítsa. És mi erre gondoljunk, így lássuk mi is az embereket, ahogy a Jóisten lát bennünket, hogy a Jóisten az nem azért jött, hogy az emberek életét elvegye, hogy Jézus Krisztus mondta, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa. És azokat az embereket is, akik tapasztalták Istennek a szeretetét, akik már saját bőrükön, saját életükön, a gyakorlati helyzetükben tapasztalták azt, hogy Istennek a kegyelme milyen. Ugyanúgy ott van az ószövetségi példa, Dávid. Látjuk azt Dávid életén keresztül is szintén, hogy a Jóisten hatalmas dolgokat tett meg rajta keresztül. Olyan dolgokat, ami lehetetlen, Dávid és Góliát esete. Az emberek látták Dávidon, hogy ő Isten félő ember, ő ragaszkodik a Jóistenhez. És ez a Dávid, aki kitartott, aki az üldözések között sem hagyta el a Jóistent, amikor Saul rátámadt az életére. Ez a Dávid paráznává lesz, ez a Dávid gyilkossá lesz, és mi gondoljunk csak bele, hogy ha most kiderülne valakiről ilyen, hogy panázna volt, hogy megölt egy embert, akkor mi mit tennénk vele? És főleg kiderülne egy lelkészről. Akkor mi azzal a szeretettel viseltetnénk iránta, mint a Jóisten? Lássuk meg a Jóisten szeretetét, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, akik meggyengültek, akik nagy hibákat követtek el. De ugyanúgy ott megláthatjuk Salamonnak az életét is. Salamon minden bölcsességet megkapott a Jóistentől, ami csak létezik, amit csak megkaphat az ember. Ő minden dolgot átlátott. És elfordult élete végén a Jóistentől, és itt is mit mondhattak volna az emberek, hogy mit mondhatnánk mi? Hát pedig Salamon tudhatta volna, hogy mi lesz a következménye ennek, meg annak, amit tett. És nézzük meg, hogy a Jóisten nem hagyta el őt sem. Nem hagyta el őt sem, hanem ő érte is munkálkodott tovább, érte is küzdött, és élete végén Salamon megtért, visszatért a Jóistenhez. És leírta azt a tanulságot az életéből, amit a Prédikátorok könyvében olvashatunk. A Jóisten szolgálatba állította is, és olyan tanulságokat fogalmazhatott meg általa, ami örök tanulság a mi életünkben is. Itt van a Szentírásban. És ott van az Új Szövetségben Saulnak az esete is. Mit tett az a gyülekezet, akihez elment Saul? Féltek tőle. És volt egy ember, Barnabás, aki azt mondta, hogy én nem úgy tekintek erre az emberre, mint egy gyilkosra, pedig nem az volt Saul. Az volt Saul. Egy gyilkos, azokat az embereket halálra ítélő ember, akik igazán követték az Istent. És Barnabáson keresztül a Jóisten azt mondta, hogy mindegy, hogy milyen ez az ember. Mindegy, hogy az a szomszéd hányszor húzott le már bennünket, a hívő életünket. Úgy tekintsünk rá, hogy a Jóisten tekint. Minden megtesz annak érdekében. Ahogy említettem, Júdást is. Mondhatta volna Jézus Júdásnak azt, hogy én már tudom előre, hogy mi lesz a te életednek a vége. Jézus Krisztus mondhatta volna azt a szolgálatuk valamelyik szakaszában, hogy Júdás, te menthetetlen vagy is, menj el dolgod, ne legyél közöttünk. Jézus Krisztus tudta előre, hogy mi lesz Júdásnak a vége. És itt lássuk meg Istennek azt a szeretetét, ami tényleg minden értelmet felülhalad. Jézus Krisztus, aki tudta Júdásról azt, hogy mi lesz az élete vége, nem azt tette, hogy akkor magára hagyta. Az a szeretet, ami Jézusban volt, az egy olyan szeretet volt, ami nem tehetett mást, mint hogy mindent megtett azért, hogy Júdás a Jóistenhez térjen. És ez az isteni szeretet, testvéreim. Ez az isteni szeretet, ami még ha tudja is, hogy ez az ember el fog veszni, mert nem fogadja előtt, nem tesz mást, mint hogy szereti továbbra is. Nem tesz mást, mint hogy mindent megtesz az érdekében, hogy ő elfogadja Istennek a kegyelmét. Jézus Krisztusnak az élete ezért csodálatos. És hogyha az ő életét szemléljük, az ő szolgálatát, ahogy az emberekhez viszonyult, akkor fogunk mi is így viszonyulni az emberekhez. Hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Még felírtam magamnak egy tapasztalatot, ami közösségünkben történt meg, Egervári Oszi bácsival és Leisinger Jánossal. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt az esetet. Leisinger János, amikor elkezdett közel kerülni a Szentírás tanulmányozásához, akkor Vankó Zsuzsa volt az, akihez eljárt bibliaórákra. Oszi bácsi mesélte el nekünk a főiskolán ezt az esetet, és azt mondta, hogy János az az ember volt, aki nagyon sokat kellett tenni. Nagyon sok időt eljárt Zsuzsa nénihez azért, hogy foglalkozzon a Bibliával. És képzeljétek el, Oszi bácsi abban az időben sokat járt Zsuzsa nénihez, és nagyon sokszor látta Jánost, hogy ott van nála. És mindig kérdezte, hogy na mi újság ezzel a fiúval, mi újság Jánossal. És hát azt a hírt kapta mindig, hogy hát nem akar, nem úgy fogadja az igazságot, vagy még ott van a vitatkozás lelkülete benne. És képzeljétek el, hogy Oszi bácsi elmondta őszintén, hogy eljött az a pont az ő életében, Oszi bácsi életében, amikor azt mondta, hogy most már elegem van. Elmegyek Zsuzsa nénihez, pont ott volt János is, és most már megmondom neki, hogy ne csinálja tovább ezt, amit csinál, menjen dolgára, ne kösse le Zsuzsa néninek az idejét, de tudta Oszi bácsi azt, hogy Zsuzsa néni mennyire elfoglalt, és látta azt, hogy hát most hiába fáradozik ezért az emberén is, és hogy minek ez az időpocsékolás. És képzeljétek el, azt mondta, hogy amikor ezzel a szándékkal elment Jánossal beszél, mert ő vitte pont haza Zsuzsanyétől. Beszállt János a kocsiba. Mahoszi bácsi volt, ez a gondolat, hogy na most megmondja neki a magáét. És képzeljétek, hogy mi történt. János elkezdett mesélni arról, hogy milyen élmény volt ez a Biblia tanulmányozás, és megkérdezte Oszi bácsit, hogy felkészíteni a keresztségre. És azt mondta Oszi bácsi, hogy kész volt akkor ebben a pillanatban. Megértette azt, hogy mennyivel máshogy gondolkozott ő, mint a jó Isten. Hogy mennyivel másabb a mi türelmünk. A Jóisten hosszan tűr értünk. Jóisten nem mondja azt, hogy érted, már nem dolgozok tovább. Ő álhatatosan kitart. Azt mondja a Szentírás, még hogyha mi hűtlenek is leszünk, ő hű marad. Ő magát meg nem változtathatja. Istennek a lénye az, hogy ő szeret. Istennek a lénye az, hogy ő hűséges bárkihez. Ő nem teheti meg azt, mert ő a szeretet, hogy ő ne szeretettel viszonyuljon az emberekhez. Minden, amit tesz, az a szeretetből fakad. És ezt a szeretetet, amit az Isten viselhet irántunk, ezt látjuk meg Jézus Krisztus életén keresztül, hogy nincs olyan ember, akitől elfordulna Jézus. És ne essünk kétségbe, amikor embereket, szeretteinket látunk hitetlenkedni, hanem lássuk meg azt, hogy Jézus Krisztus őértük is ugyanúgy kitart, ugyanúgy munkálkodik továbbra is, és ennek kapcsán munkálkodjunk továbbra is, mi is értük. És ezek a tapasztalatok, azért örülök én is ezeknek a tapasztalatoknak, mert ezek a tapasztalatokon keresztül is a Jóisten szól hozzánk, hogy lássuk meg a végét. Lássuk meg azt, hogy amikor mi esetleg már feladtuk, vagy lehet most is az életünkben olyan ember, akiért már azt mondjuk, hogy hát már mióta imádkozok érte. Jóisten ezzel az üzenettel is azt akarja mondani, hogy imádkozz tovább érte. Ne add fel a reményt. Tegyél ugyanúgy továbbra is érte. Mert nem hiába való az a szeretet, amit az Isten ad. És befejezésül még egy igét keressünk János evangélium 5. fejezet 17. versében. János evangélium 5. fejezet 17. verse. Ami azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. János 5.17. Ez az ige is arra bátorít bennünket, és arra ad ígéretet, amiben kapaszkodhatunk, hogy Jézus Krisztus és az Atya ma is ebben a pillanatban is szüntelen dolgozik az emberekért. Szüntelen munkálkodik értünk. Szüntelen munkálkodik értem, és azokért az emberekért, akikért esetleg az én felelősségem van. És hogyha ezt megértjük és látjuk ezt az ígéretet, ezt a bátorítást, hogy a Jóisten szüntelenül munkálkodik, Jézus Krisztus is szüntelenül munkálkodik, akkor nekünk is nagyobb bátorságunk és hitünk lehet azért, hogy tovább folytassuk azt a szolgálatot, amit a Jóisten rajtunk keresztül elvégzett emberekért. Krisztushoz vezető lépések 19. oldalánál a bűnösnek Krisztusra van szüksége című fejezetben olvasok egy szakaszt. Isten szíve a halálnál is erősebb szeretettel vágyakozik földi gyermekei után. Fiának feláldozásával a menny minden gazdagságát kiárasztotta ránk, egyszeri, tökéletes ajándékként. És most jön az a felsorolás, ami megmutatja azt, hogy mit jelent ez a mindezideig munkálkodik az Atya és a Fiú is, hogy mit foglal ez magába. A megváltó élete, halála és közbenjárása, az angyalok szolgálata, a lélek esedezése, az Atya mindenek felett és mindenekben való munkálkodása, a mennyei lények szüntelen, lankadatlan figyelme, mind-mind szükségesek az ember megmentése érdekében. Gondolkodjunk sokat az értünk hozott csodálatra méltó áldozatról. Próbáljuk valóban értékelni azt a mérhetetlen munkát és erőfeszítést, amelyet a menny az elveszettek megváltására és az Atyai házba való visszavezetésre fordít. Elképzelhetetlen, hogy erősebb indítékokat vagy hatalmasabb segítőket lehetne mozgósítani az igazságban járók mindent felülmúló jutalma, a menny öröme, az angyalok társasága, Istennek és az ő fiának szeretete és személyes közössége, valamennyi képességünk nemesedése és növekedése az örökkévaló korszakokon át, vajon nem jelenthet-e elég erős ösztönzést és bátorítás számunkra ahhoz, hogy haladéktalanul és teljes szívünkből oda szenteljük magunkat Teremtőnknek, és megváltunk szolgálatára? Semmibe vegyük talán Isten kegyelmét, gondoljuk meg, mit tehetett volna értünk még többet? Törekedjünk ugyanolyan szeretetre Isten iránt, mint amilyen szeretettel ő szeretett bennünket. Éljünk mindazokkal a kegyelmi eszközökkel, amelyekről gondoskodott számunkra, hogy átalakulhassunk az ő hasonlatosságára, hogy helyreállhasson közösségünk a szolgáló angyalokkal, hogy összhangba és közösségben élhessünk az Atyával és Fiúval. Az utolsó gondolat nagyon elgondolkoztathat, hogy azt mondja itt, hogy helyreállhasson közösségünk a szolgáló angyalokkal. És itt eszembe jutott az a helyzet, hogy mi van akkor, amikor vannak azok az emberek, akikért munkálkodunk, és meggyengül a mi hitünk az ő munkálkodásuk további folytatásában. És ugye képzeljük el azt a láthatatlant, amit nem látunk szemmel, hogy azok az angyalok azért vannak ott, a Jóisten azért küldi őket, azért munkálkodik a Jóisten, hogy továbbra is árassza a kegyelmet, továbbra is árassza az ő szeretetét, és mi pedig elfordulunk, és azt mondjuk, hogy ezért az emberén már nem érdemes munkálkodni, és az angyalok meg ott várnak, hogy hát akkor most hogy segítsenek nekünk, mikor nem vagyunk összhangba velük. És hogy erre is figyelmeztet Isten Ellen White-on keresztül, hogy álljon helyre a közösségünk a szolgáló angyalokkal, és lássuk meg azt, hogy nem egyedül vagyunk a szolgálatban sem, hanem ott van a léleknek a segítsége, a Szent Lélek, ott vannak a szolgáló angyalok, és Isten mindent megtesz annak érdekében, hogy az ember üdvözülhessen. Én kívánom azt, hogy szüntelenül lássuk magunk előtt Krisztust, hogy tanulmányozhassuk az ő életét, hogy lássuk meg azt, hogy mennyivel másabb az ő gondolata a mi gondolatainknál, mennyivel másabb az ő szeretete mi hozzánk és szeretteink, embertársaink felé, mint ahogy sokszor a mi szeretetünk. Hogy lássuk meg, hogy kicsoda az Isten, mi az a szeretet, amit ő tanúsít irántunk, és tanúsít az emberek iránt, a legbűnösebb, a legerkölcsönebb, szennyesebb, menthetetlennek ítélt ember iránt is. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy mi is úgy tudjunk szeretni, hogy ő. Amen. Drága szerető Jóatyánk, köszönjük szépen neked, hogy te megmutatod magad a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztuson keresztül megmutatod azt, hogy te mennyire szeretsz, hogy mit jelent az a szeretet, ami benned van. Jó, Atyán, köszönjük neked, hogy szemlélhetjük ezt a szeretetet. Köszönjük neked, hogy te adtad a Szentírást, hogy adtad ezt a drága kincsünket, amiből tanulmányozhatjuk a te életedet, a te jellemedet. Hogy megláthatjuk, hogy hogyan viszonyulsz hozzánk. Jó, Atyánk, segíts, hogy megismerjünk téged minél jobban, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Segíts, hogy mi is úgy tudjunk szeretni, ahogy te szeretsz. Hogy úgy tudjuk szeretni a mi családtagjainkat, a mi ismerősünket, azokat az embereket, akikért felelősséget adtál, és azokat az embereket is, akikben csak azt látjuk, hogy ők bűnös, menthetetlen emberek. Segíts, hogy mi se tehessünk mást annál, amit te teszel, ha csak szeretünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te ígéretet adtál arra, hogy mi szerethetünk, hogy mi ugyanúgy élhetünk, ahogy Jézus Krisztusunk itt a Földön, hogy az ő életét, az ő jellemét adod nekünk. Kérünk, Istenünk, maradj továbbra is velünk, és áldj meg minket a te ingyen kegyelmedből. Jézusunknál jövően kérünk. Ámen.